Történetem. Történelem.
Méder Áron történetei.
Történetem. Történelem. Sorsok, emberek, históriák, fordulópontok. A mikrofonnál Vas István Zoltán.
Hallott arról, hogy hát a múlt század elején például kifejezetten szólítottak úgy embereket, hogy utazók. Voltak úgy, hogy utazók. Ez volt a foglalkozásuk. Hallott erről?
Nem.
Tehát például hirtelenjébe ki is jut eszembe Sven Hedin, például egy svéd ember volt, aki, de jó, aztán utána már hozzátették, utazók, felfedezők. De akkor mondhatom azt például magáról, hogy egy 21. századi utazó.
Hát, köszönöm szépen. Igazából most, hogy így mondta, hogy az utazó, az tényleg volt egy ilyen cím, hogy utazó és felfedező. Manapság ugye szerintem már lehet, hogy ugye felfedezi, mert nagyon nem lehet.
Hát nagyon kevés esély van felfedezni.
Sajnos igen, és az utazás meg átváltozott talán turizmussá és rövidebb. Tehát kevés szerintem az utazó meg. De ugye a kezdetben szerintem a kalandvágyó emberek azok utazók voltak, és egy-egy utazása sokáig tartott, hogy nem volt repülőgép, tehát hajóval jellemzően, és hát éveken át.
Hát vagy telekaravánnal, vagy lóhát.
Hát én mindig a hajóról, ugye, de...
Igen, magának igen. Mindenről az jut eszébe, mi?
Igen, hát... köszönöm a címkét, inkább vitorlázónak gondolnám magamat. De hát...
Most egyébként hogy itthon? És egyáltalán meddig marad itthon?
Két nap múlva megyek el, és két napja jöttem.
És ez bevett gyakorlat magánál, hogy ilyen, hogy is mondjam, ideiglenesen Magyarországon tartózkodó Méder Áron?
Nem, ez az első ilyen alkalom. Általában az van, hogy én vitorlázok, ugye nincs tengerünk, nincs óceánunk, ez a legnagyobb probléma, és a Balatonon lehet csak. És hát emiatt, de én szeretek itthon lenni, tehát ez nem menekülés, csak...
Áron az Isten szerelmére. Hát azért ebben az országban még vannak néhány százan, akik szeretnek és netán tudnak is vitorlázni, de eszükbe nem jutott a földet körülhajózni.
Igen, ez így van. Hát számomra ez egy sok-sok éves folyamat volt, hogy kialakult bennem talán ez, hogy mi is a cél. Ja. Tehát ez nem egy ilyen azonnal itt valami... És akkor jó földet kerülni,
lassú. El tudtam képzelni, hogy óvodás korában például nem ez volt még a feltett szándéka. Igen. Mi a tanult mesterség egyéb iránt?
Villamosmérnök vagyok. A Műegyetemen végeztem. 2004-ben.
Szerette? Élvezte egyébként?
Hát, ugye negyedik generációs mérnök vagyok, tehát a család...
Mindenki mérnök volt?
Hát, meg tanárok. Uh-huh. De az egy vonalon, és hát... Nem volt már tengerész kapitány képzés ugye Magyarországon abban az időben. Nem
a
volt tengerész.
Tényleg az akart lenni?
Hát volt egy ilyen ötlet, hogy esetleg tengerész, igen. És aztán elgondoltam, hogy mérnök, és akkor még bármi lehetek, és ez így is van, mert most bármi vagyok. Tehát a mérnöki tudományok azok eléggé széles, ugye informatikával, mobil hírközléssel és mikroelektronikával foglalkoztam.
Fordítsam el, nem egyszerű hallgatónak
szóval programozás, ilyesmi, de nem igazából nem is szerettem annyira. Tehát, hogy megcsináltam, néha jó volt, de éreztem, hogy nem ez, ami engem foglalkoztam.
Akkor miért a szüleinek akart megfelelni a családi
Volt egy jó vitorlás szakosztály, a MAFS vitorlás szakosztály műegyetemen, és ott vitorlázgattam is.
Tehát maga nem azért ment a műegyetemre, hogy diplomát szerezzen, hanem hogy vitorlás szakosztályba menjen? Most ezt komolyan mondja?
Nem. Akkor jöttem rá, hogy van egy ilyen, meg nagyon jó volt a társaság is, tudja. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy 18-23 éves korban az ember még nem... Akkor kerestem, az volt a keresés. És ami alatt az ember keres, az egyetem az egy jó dolog, mert ott is mindenféle információ kérik, ugye... Nagyon sokféle szak van, és nagyon sokféle lehet tanulni, hajó tervezést is lehet tanulni például a műegyetemen. Tehát vitorláshajókat is ugye terveznek, nem túl sokat ugye Magyarországon. Szóval én ezt egy nagyon hasznos 5 évnek tartottam, de utána a diplom után 2,5 éve dolgoztam, mint logisztikus, mint termelés tervező. tehát az már nem annyira villamosmérnök, hanem logisztikai mérnök, és utána ugye abba hagytam.
De hogy is? Miért hagyta abba? Már hónapra azt mondta, köszönöm, elég, tengerre szállok.
Hát a hajó elkészült.
Na várjon, hát a hajót el kellett kezdeni csinálni, gondolom.
Igen.
Ez párhuzamosan ment az egyébként mérnöki munkájába?
Igen.
Ez hogy?
Hát két műszak, ugye este a nagypapán kertjébe testegettem, farítsáltam, foltozgattam a lyukas hajót.
Hát ez nem olcsó mulatság, szóval ez nagyon érdekes. Lehet, hogy hallott róla, lehet, hogy nem. Ismertem egy embert, remélem még a legjobb egészségnek örvend, aki valamikor a 80-as években elkezdett egy hajót építeni, de úgy, hogy a szószoros értelmében ilyen mély telepeken, meg szemétdobokhoz szedte össze az alkatrészeket. Maga is valami ilyesmit csinált?
Hát most ugye Karináról beszélünk, amivel ugye földet kerültem, vagy akivel földet kerültem 2006-2009 között.
Tehát így hívták az Isten Attát, mármint a
Karina,
hajót.
Igen. Most az, ugye azt kell róla tudni, hogy 70-ben épült, ez egy nagyon régi hajónak számított akkor, 10 éve a kertben, egy kertben állt, lukas volt, rossz állapotban volt.
És ez a kert történetesen maguké volt,
nem,
vagy más?
Egy Csepelen egy hirdetést láttam, elmentem, hajót kerestem, kis hajót kerestem, ilyen 6 méter körülét, ugye 19 láb, legyen olcsó, meg tudjam még ugye venni. És hát majd megjavítom, ez volt a koncepció, és hát megtaláltam, rátaláltam.
De
és
akkor még nem okvetlenül az volt a szándoka, hogy körülhajókázza föl.
De.
Már azzal a szándékkal?
Igen, mert olyan hajót kell venni, ugye, meg úgy kell az egész projektet csinálni, hogy alkalmas legyen rá. Most persze ez egy kicsit olyan viccesen hangzik, hogy Karina, meg kis hajó is hogyan lehet alkalmas. Ugye itt vannak paraméterek, ez mérnöki dolog, hogy ugye a hajó szélessége, hossza, ezek az arányszámok, hogy mennyire stabil a hajó, mennyire nehéz a hajó, ugye legyen fix tőkesúlya, az is fontos, ugye, hogy visszaálljon, ha felborul. Ez egy szélesebb hajó volt, 2 méter széles, 6 méter hosszú, ami azt jelenti, hogy eléggé duci volt. Ez egy stabilitást ad. Ezeket, amikor néztem hajókat, akkor ezt is néztem, és ilyen
De szemben... honnan volt hozzá szakértelme?
Hát én gyerekkorom óta vitorláztam. Hát gyerekkorom óta vitorláztam, és egyfajta ugye hobbi volt ez, ami egész nyárás programmá vált. Ugye én ebbe dolgoztam is, vitorlás oktató is voltam egyetem alatt, Almádiba, tehát. És amikor elkezdtem hajókat nézni, akkor elkezdtem az interneten, könyveken keresztül utána járni, hogy is lehet ezeket kiszámolni pontosan, hogy az ember tudja, hogy egy hajó mit tud, ugye ezeken a paramét. És fontos volt, hogy műanyag legyen, ne fa. Ugye egy fahajó.
Ez fontos.
A fahajónak a karbantartása az néha nehézkes, ahhoz egy tényleg egy komoly tudás kell, hogy ha mondjuk valami probléma van, akkor egy fahajót meg lehessen utána javítani. Tehát egy műanyag munkák, a műanyagozás, ilyen poliészter alapú, ugye üvegszál, az egyszerűbb, gyorsabb, könnyebb, kicsit olcsóbb.
Mondja, eszébe nem jutott az, hogy mégiscsak volt egy fanándorunk, egy gályóskánk, akik körülhajókázták a földet. Igaz, hogy ketten? Hogy velük beszéljen és valami tanácsot kérjen?
Hát természetesen ez fontos, és meg is kérdeztem tőlük, és Gály Józseffel személyesen is tudtam beszélgetni indulásom előtt. Nagyon segítőkészek, főleg Gály Józseffel voltam kapcsolatban, meg vagyok, de hát általában a vitorlázók segítőkészek, tehát ugye amennyire az ideig engedi. Hát a tanács nehéz ügy, mert nem tőlem is most már tanácsokat kérnek ugye néha, és nehéz jó tanácsot adni, tehát a realitás ugye, hogy ugye jó volt, mert Józsi nem mondta, hogy ez reménytelen, és hogy ne csinálja.
Volna?
Hát egy tanácsban ugye, amikor akkor lehet, és
ő... De várjunk, hát az ő hajója nagyobb, vagy az ő hajójuk nagyobb volt, és volt egy roppant különbség. Ketten voltak. Maga miért egyedül?
Hát egy kis hajó, egy 6 méteres hajóban sok ember azért nem fér el.
Rendben van, de hogyha nagyobb hajó, akkor ketten mentek volna.
Igen. Ez mindennel összefügg. Valószínűleg ez most én elmondhatom, hogy miért döntöttem így, hogy kis hajó, de valószínűleg valószínűleg bennem volt egy igény is, hogy ezt egyedül. Ugye egyedül vitorlázni egy külön irányzat, hogy szóló vitorlázás, ugye ez egy nehézség, mert hogy akkor az éjszakügyelet, vagy a váltások. De ez nem csak sport, és nem csak vitorlázás, hanem ugye az egyedül lét. Ugye nagyon sokan, ha akik mondjuk itt laknak Budapesten, vagy Magyarországon, nem tudnák ezt elképzelni, mert nem éreznék jól magukat egyedül valószínűleg, főleg 3 évig.
Igen. Meg hát az ember ugye abból indul, hogy társas lény.
Igen. Társas lény. Igen, ezt most ugye sokan be vannak zárkózva az otthonukban, és kevés barátjuk van, és csak a tévé, vagy csak egy mikrokörnyezet. Tehát nem, most lehet, hogy társas lények vagyunk, de
várjunk.
Zártak azért nagyon.
Ebben magának igaza van. Hirtelenjében az jut eszembe, hogy amikor azt mondják, hogy és miért a fővárosban laksz? Azt mondja, hát, és miért nem költözöl vidék? Ugyan, ne viccelj, hát ott nincs mozi, ott nincs színház, ott nincs, stb. Szóval, és akkor rákérdezem, mikor voltál utoljára a színházba? És mondom, hát van már vagy 3 éve. Na, ezt csak azért mondom, igen, hogy ugye azt mondja ezzel, azt akartam mondani, hogy Budapesten sokan magányosak, sokan vannak egyedül hosszú ideig, így van?
Van,
de van egy különbség. Ha akarja, bármikor feloldhatja magányát, maga a tengeren nem oldhatja fel.
Hát természetesen, tehát nem lehet, ez egy nagy különbség, hogy nem lehet, hogy akkor most inkább nem csinálom, hogy hazamegyek, ugye a utcán közepén. Az még pár hét, amíg megérkezek, ugye? És utána ugye, főleg a csendes óceánon nehéz egy kis szigetre utána hazamenni, tehát ez egy... Én azt gondolom, hogy nekem ugye 10 évesen kezdtem vitorlázni, 14 évesen már tengeren, édesapám révén sok barát, család, hát sokakkal vitorláztam, és szerintem én nagyjából tudtam, mire vállalkozok, tudtam, mi az a vitorlázás, tudtam, hogy ez mit jelent. Persze az ember rájött útközben, hogy azért nem mindent úgy gondol, úgy lesz, ahogy te gondolod, tehát azért van egy ilyen dolog, hogy... De
hát ezért nem nehéz tanácsot is adni.
Igen, hát ugye a vitorlázás témában lehet tanácsot adni navigációval kapcsolatban, technikai eszközök, technikával kapcsolatban, problémamegoldással kapcsolatban, ugye, de ez én azt gondolom, hogy a szóló vitorlázás az, most is ugye ezt csinálom, versenyzek, és most például voltam egy ilyen 8,5 napos 1000 mérföldes non-stop vitorlázáson, egy ilyen kvalifikációs úton, és sikerült. Volt egy barát, aki elindult, és ő mondta, hogy 2 nap után visszafordult, mert azt mondta, hogy mit keres itt, nem érti, hogy mit akar. Hogy ő rájött, hogy ő nem akar egyedül vitorlázni. Pedig előtte sokat vitorláztunk, meg szóval sokakban az is van, hogy hú, hát nagyon jó lehet elindulni, és utána azt mondják, hogy ú, mégse. Bennem valószínűleg nem tudom miért, egyre jobban kedvet kaptam. Tehát nem az volt, rossz, hanem én élveztem. Tehát az volt a helyzet, hogy élveztem, és amikor visszafele jöttem, és már Otrántónál voltam, ugye az Adriának a déli része, amikor megyek vissza Kóperba, Szlovéniába, akkor volt egy ilyen bennem, hogy hú, hát kérem még egy kör.
Tehát maga olyan volt, mint az az úszó, aki nem is tudom, az egyik olimpián, tehát éppen a Sydney olimpián, úgy kellett leállítani, mert már többiek már a célba értek, ő is a célba ért, de azt hittem, még van egy hossz legalább hátra, és úszott tovább.
Erről nem hallottam, de ez jó pofa. Ez jó
körülbelül, ha maga is ezek szerint ilyesmit csinált. De ne haragudjon, azért a sláger, amiről magát megjegyezték, meg amiért máig híres embernek mondhatja magát, az, hogy egyedül megkerülte ugye a földet. 3 esztendeig tartott, ha nem csalódott.
Igen, igen.
Egyet nem értek én. És ne vessen ki nyugodtan. Nem maga az első, aki vitorláson megkerülte a földet. És egyedül ráadásul. Akkor mi vonzotta? Már Guinness rekordot nem érhetett el, nem maga lett az első, még Magyarországon sem az első talán. Hiszen Kopár, amennyire tudom, ugyanezt csinálta.
Kopár is elmúlt az első, és Fanándor a második, igen, ő is. És
akkor mi mozgatta magát?
Hát igen, az a rekord meg ez annyira nem vonzott, mert nem érdekelt. Főleg, ugye szponzort se találtam. Tehát
ezt akarom mondani,
tehát nem szponzorokkal csináltam,
hogy
igen.
Kopár Pistának, vagy Fanáninak, ugye annak idején voltak szponzorai. Voltak. Könnyebb is volt. De ha maga beállít hozzám, én vagyok egy nagy multinacionális vállalat vezető, és azt mondja, hogy kérem tisztelettel, lennének olyan kedvesek szponzorálni engemet, most éppen elindulok hajókázni a főleg. Valószínűleg azt mondtam volna, hogy hát jó utat kívánok, de ne haragudjam, miért érdekel nekem magát szponzorálni?
Igazából én azt gondolom, hogy tehát ez egy olyan kérdés volt, amire sok mindent lehet mondani. Első körben az, hogy mondjuk én egy fiatal generációhoz tartozok, és máshoz közelítettem meg ezt, az egész földkerülést. Tehát ez a számomra, ugye amikor rájöttem, hogy nem találok szponzorokat, akkor rájöttem arra, hogy mivel ez olyan kicsi hajó, meg mindent én megjavítok rajta, hogy a legnagyobb kiadásom az élelmiszer.
Uh-huh. De az se kutya.
És az se kutya. És rájöttem arra, hogy ugye elindultam, és amit ugye Gál József is mondott, hogy az út eltartja a vándort, rájöttem, hogy az emberek, az út közben találkoztam emberekkel, hogy segítenek, meg én is segítek, amikor én is tudok segítek, hogy vannak kapcsolatok, a jaktosok, a vitorlázók, vagy a helyiek és köztünk, hogy valamikor én tudok segíteni nekik, ugye, kihúzok valakit, akinek nem megy a motorja, vagy segítek megszerelni valamit, ugye, vagy ők adnak nekem gyümölcsöt, vagy cserélünk, ugye, adok egy pólót, adnak két gyümölcsöt, tehát, hogy emberi kapcsolatok, emberi segítségek a tengeren, a tengeri népek között nagyon erős ez az összetartás, ugye, hát a vízen vagyunk, és hát a két hajó látja egymást, akkor nagyon gyakran az óceán közepén úgy változtatják az útirányt, hogy találkozzanak. Tehát ezt én tapasztaltam, én ezt nem tudtam, hogy ez lesz. Én elindultam, és láttam, hogy ugye kis hajó, és mindenki szeret engem, ugye nőtt a szakállom, és mindenki kérdezgette, mi újság, és én ugye beszélek angolul, kicsit franciául, meg úgy tanulgattam a helyi nyelveket, nyitott voltam, sokat mosolyogtam, és voltak kellemes, jó beszélgetések, és meg ismeretségek, és ezeket én mind kaptam az úton, és nem is gondoltam, hogy lesz ilyen, és nem is gondoltam, igen, hogy mit kapok.
A beszélgetések, ezek egyszeriek, nem? Tehát most csak a példa kedvéért mondom, mondjuk a Zöldfoki szigeten összetalálkozik Jones-szal. Nagyon jól elbeszélgetnek, Jones ad magának egy köteg banánt, de soha büdös életben Jones nem fogja többé látni.
Hát volt most egy második köröm, biztos a weboldalon látta, hogy egy csapattal vitorláztam egy 13 méteres hajóval Adriáról Sydneybe. Másfél évig tartott ez az út. Volt, hogy egyedül, de sokszor jöttek a hajóra, és sok-sok ismerőssel ismét találkoztam, akikkel annó
akkor még annó
nem mutattam a könyvemet, hogy itt a...
De ezt annó még nem tudhatta.
Illetve sokakkal e-mail, Facebookon, akik küldtem képeslapot, ugye aha, aki nem, neki nincs internete. Ez egy nehéz dolog természetes, tehát ez egy olyan dolog, hogy az ember találkozik, aztán lehet, hogy csak 4-5 év múlva megint, egy másik kikötőbe, egy másik ugye egy hajós. Én azért emlékszem az emberekre nagyon jól, és mondjuk Új-Zélandon például találkoztam egy baráttal, ő nem is ismert meg engem szakáll nélkül, és én meg mondtam, hogy én vagyok az Áron, a Karináról. Évek után meg tudtam ismerni. Szóval... ezek nem olyan barátságok, mint Magyarországon mondjuk egy komoly, akikkel együtt jártam egyetemre. Világos, hogy ők azok, akikkel nagyon könnyen együtt jár az agyunk nagyon, és nagyon egyformán gondolkozunk, és közösek a gyökerek, és hát tizenvalahány éve ismerjük egymást. Ezek a valódi barátságok természetesen. De ugye egy másik kultúrát megismerni, vagy ha nyitott vagyok és érdekel, egy helyi emberen keresztül lehet.
Maradjunk ennél. Szóval megpróbált ugyebár szponzort szerezni annak rendje módja szerint. És annak rendje módja szerint, ha nem is ajtót mutattak magának, de hát nem lelkesedtek az ötletére. És azt mondta ugye, hogy hát a Gál Jóska szavaival ugye, hogy a hajós eltartja, vagy a hajóút eltartja ő magát, valami ilyesmit mondott, ugye?
Igen, az út eltartja a vándort.
Vagy az út eltartja a vándort. Igen, igen. Szóval ez elég volt ahhoz, hogy na, akkor vágjunk neki.
Hát, hogy is mondjam, volt egy olyan másik koncepció, hogy mondjuk útközben dolgozok, és ezt néha sikerült is.
Mit?
Sorolom. Tehát egy ilyen fahajón például régi lakót kapartam le meleg hotgánnal, tehát ilyen forró vizes, vagy forró levegős dologgal. Elektronikát javítottam, legénység voltam hajókon, tehát amikor Fidzsin voltam hosszabban fél évet, akkor ott ugye volt erre idő. Addig...
Tehát elszegődött ott dolgozni?
Igen, igen.
Értem.
Odáig nem volt sok idő, tehát odáig az volt, hogy én mindig szinte vitorláztam, kikötöttem, megcsináltam a hajót, stb. És mentem tovább, tehát nem volt nagyon nagy lehetőség idő dolgozni. Fidzsi voltam több mint fél évet, ott azért volt lehetőség. Természetesen a fizetések azok nem túl magasak Fidzsi. És a legtöbb országban, Európa drága, a legtöbb ország sokkal szegényebb, mint mi vagyunk. Magyarország, most nem azt mondom, hogy mi jólétben vagyunk, ez egy kicsit rosszul hangzana, de mondjuk egy kis szigeten a pénz kevésbé forog. Tehát kisebbek a fizetések, például Fidzsin, főleg a kis szigeteken. A
de olcsóbb az élet is.
Hát emiatt ugye olcsóbb az élet, tehát főleg, hogy én a hajón laktam, ugye legtöbbször mindig, és magamra főztem sokszor, ugye, mert nekem volt egy kis konyhám, szóval, és az öltözködés is egy kis szigeten, ugye általában egy papucsból áll, egy pólót, amit néha cserélnek, meg
igen,
egy rövidnadrág.
Igen, hogy smokingra nem lesz.
Igen, és a szórakozásuk, mondjuk, amit ők csinálnak, ugye nekik a templom, a vasárnapi templom a szórakozás, mondjuk, meg a család összejön után egy ebédre, és utána a hagyományos káva italukat isszák, hogy az a egy ilyen bódító, könnyű kábítószer, amit több ezer éve isznak ott. Nekik van erre egy élet stílusuk, egy formájuk, és azt úgy tartják, és ugye ők termelnek mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, fogják a halat, és azért a család egy-egy családban mindenki valaki dolgozik. És ezek ki nem komoly munkák, ilyen security, tehát biztonsági emberek, vagy buszsofőr, vagy ilyen egyszerűk, és nem kapnak nagyon sok pénzt, de hogy mégis van valami pénz is, de sok mindent kitermelnek, és a család összetart nagyon, meg a falu is, aki végül is egy család, unokatestvérek, tehát ha ott nincs az, hogy... Tehát az összetartás, a segítés az úgy bennük van, és nem nagyon tesznek félre pénzt. Tehát ők nem azok, akik így majd a nyugdíjra, ők ebben nem is gondolnak bele, hogy ők a jelenben élnek, ugye? Tehát, hogy a...
Tehát ők szívesen látták magát magyarul.
Igen, és én is ugye, amikor tudtam, próbáltam én is segíteni, tehát én próbáltam, azért mindig a kölcsönösség fontos, ugye, hogy adni, kapni. Igen. De ugye nekem mindig az volt a problémám, meg az a problémám, hogy én nem tudok, mindig többet kapok, mint amint adok.
Bennem
én
is
úgy érzek.
Igen,
jó.
Mondja. Csak is spekulálok ezen, hogy nyilván az emberek sokszor kérdezik magától, hogy nagyjából hány kilométert tehetett meg, hány országban fordult meg. Magát érdeklik egyáltalán ezek az adatok?
A számok? Hát a mostában ugye a világban a számokat használjuk, tehát igazából számok, ugye 50 ezer kilométer a földkerülés mondjuk így számba. Ez úgy nem nagyon sokat mond. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy az érzékeltetni, hogy olyan volt ez az én hajónak a sebessége, Karin egy lassú hajó volt, ugye kicsi, rövid, és túlterhelve, mert ez nagyon sok volt élelmiszer, víz, felszerelés, tehát lassú voltam. Olyan sebességem volt, mintha valaki járna, sétálna. Tehát én a földet ugye körbe sétáltam, többször így fogalmaztam, hogy...
Vízen járva.
Vízen járva, tehát ugye a mai világon az emberek repülnek, gyorsak, és ugye ez egy más tempó, tehát én ugye szigetről szigetre jártam, volt, hogy ugye nagyobb volt a távolság a két sziget között, és több hétig, hónapig, vagy 52 napot a leghosszabb, de az, hogy most hány ország, ugye, hogy 40 ország, vagy 35 ország, nem tudom, ez sem mond semmit, mert hát ugye egy sziget egy másik ország, vagy nem, ugye Francia Polinéziában mondjuk Marquesas, ez független kis sziget, meg más a nyelvük, kultúrájuk, de egy országnak számítanak, sőt, Franciaország része.
De hát például Polinézia ugye a nevében is benne van, hogy rengeteg sziget
van. Igen. Tehát, hogy ott nagyon sok különböző nép él, és egy országnak számít, tehát, hogy ez nem is annyira jól fedi az ország, hogy hány ország, és a kikötés, hogy 80 helyen kötöttem ki, az mondjuk jobban fedi egy kicsit. Én azt gondolom, hogy ez egy teljes kör volt, tehát hogy szinte minden kultúrát, földrészt meglátogattam, és
mondja,
ez a lényeg.
Nem merült fel magába, hogy ez valami olyan, mint valami világméretű kóstoló? Mintha egy hatalmas telített asztalnál lennék, ahol most a hasonlattal élve a 80 féle étel, 80 kikötő mondjuk, csak abban, és ez mit megkóstolhatom?
Ez így van. Ez egy nagyon jó hasonlat volt. főleg amikor hosszabban voltam, akkor jobban megkóstolhattam, meg ízlelhettem hosszabban, akkor tényleg láttam mindkét oldalt. Az első egy-két hétben lehet, hogy csak a jót látja az ember. És akkor, amikor megjöttem haza, akkor egy élő műsorban meghívtak, és megkérdezték, hogy pont ez alapja, hogy akkor melyik a legjobb íz. És akkor én azt mondtam, az én válaszom, hogy Magyarország-Budapest, akkor kicsit nem értették. Igazából, ugye, világos, hogy mondjuk egy trópusi szigeten az élet az mondjuk egyfajta itt ugye azt mondják, hogy az a mondjuk a legjobb, a legszebb, az álom, igen, dream holiday, ami valójában a helyiek számára, akiket megkérdezik, ők meg el akarnak jönni Európába, vagy New Yorkba, vagy Párizsba, vagy valahova, és a zsúfolt tömegbe szeretnének. Tehát, hogy ők oda akarnak, mi meg oda. Tehát, hogy a valóság és ami képzelünk, az nem mindig van nagyon közel egymáshoz, és én, nekem hozzám közel áll ez a egyedül egy kis sziget, innes, vagy kevés emberrel, de egy kikkel vitorláztam, jöttek ugye, és jártuk be a szigeteket az előző túrán, ők 2-3 hét oké volt, van akinek 1-2 hónap is volt velem, de amikor 2 hónap múlva hazament, akkor már nagyon örült, hogy nagyváros. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy itt Magyarországon, amikor hazajöttem, főleg 3 év után, akkor én úgy éreztem, hogy itthon vagyok tényleg, és ez egy jó érzés volt. Tehát ez számomra, hogy ugye a nyelv, az ízek, az emberek, a barátságok, az utcák, az minden, amiről szól Budapest vagy Magyarország, és amikor visszamentem természetesen, akkor örültem, hogy Fidzsin vagyok ismét, de az ízpaletta, ugye, ez egy izgalmas kaland, de meg jó rálátást kap a világra, de az végeredmény ugyanaz, hogy otthon a legjobb, tehát, hogy nem lettem sokkal bölcsebb, sajnos.
Nem gondolja azt, hogy lehet, hogy évekkel elteljenek ahhoz, hogy mindent már kissé mélyebben, kissé filozofikusabban szemléljen? Tehát a megélt élmények akkor csapódnak majd le igazán?
Hát ebbe így van, ez így van. Tehát valójában ugye 29 éves volt, amikor visszajöttem, 26 évesen indultam, tehát ez még pont az akkor, amikor még már nem vagyok fiatal annyira, tehát már van egy kis tapasztalat, de még azért a bölcsesség teljes hiánya, ugye 20 évesen. Ugye most 32 vagyok, most már azért sok mindent másképp látom a második utamon.
Csak a példa kedvéért. Volt egy kis szigetem, mondjuk. Ott egy életformával találkozott. Emberekkel, akik ezt az életformát élték nap, mint nap. És akkor az akkori impresszió ma már másképpen jelenik meg magában. Nem gondol erre?
Hát igen, tehát a realitás, hogy mondjuk van egy Fidzsin, egy lány, ugye? És a realitás, hogy közös élet, nem közös élet, kapcsolat. Tehát 20 évesen, míg az ember néha elkapja a hív, és talán nem látja a reakcionalitást. 32 évesen én már sose fogom látni, szerintem, hogy érzem. De vannak olyan élmények, és vannak olyan tapasztalások, amiket néha-néha újra gondolok, mert közel áll hozzám, vagy azért, mert kapok egy levelet, vagy azért, mert még mindig kicsit bennem van, és tehát nem távolít, nem, ez a 3 éves vitorlás utam, ez nem távolodott el tőlem, és ez a gondolatvilág se, tehát ez része a napémnak, és újra-újra gondolok dolgokat, de igazából a jelenbe kell élni, és ezek tapasztalatok, és lehet, hogy egy kicsit segített ez a 3 év, hogy egy kicsit érjek, hogy egy kicsit tapasztaljak, hogy empatikusabb legyek, hogy fontosabb legyek. Tehát, hogy egy sok mindent tanultam, tehát egy kicsit más vagyok, mint a baráti társadalom, az emberek, én látom. Tehát ez a 3 év, ez egy nagyon erős bélyeg volt.
Nem tudom, nyilván nem én vagyok az első, aki megkérdezi, ugye elment 3 évre ebből az országból. Ez már elég sok idő azért. És ez a 3 esztendő, amikor visszajött, mik azok a változások, amik olyan szembetűnőek voltak a maga számára? Hát, volt-e egyáltalán?
Hát persze, volt, még mindig egyedül voltam, illetve csak egy kis közösség vett körül, ha volt egy társaság, egy baráti társaság. Néhány helyen meghívtak engem, már vártak a városba, fiatalok, hogy írtak egy, volt az a weboldalam miatt sokan követtek, külföldiek is, mert angol nyelven is volt minden, és
azért, bocsásson meg, hogy közben egy csodálatos dolog ám az internet, hogy van egy weboldala, tehát van egy honlapja, és mint egy, hogy is mondjam, mint egy napra kész jelentéseket kapnak magáról, nem? És akkor várhatják egy kikötőben.
Igen, igen.
Ez így is történt?
Ez nem tudom miért, Olaszországban a végén, meg Horvátországban történt ez, és mondták, hogy hol vannak, és hogy szeretettel várnak, ott lehet ingyen kikötni, és akkor mondtam, természetesen köszönöm szépen, mert hogy ez egy segítség, úgyis meg kell állnom, és ha már van egy hely, ahol a várnak, és azt mondják, hogy ajánlott, akkor én megyek oda. Uh-huh. és akkor ugye ez, de egy kisebb közösségek voltak, baráti társaságok, fiatalok, és általában, amikor meg hazajöttem, akkor megérkeztem Pooperbe, ott 50 ember ott volt, vagy lehet, hogy kicsit több, de az is már soknak számított. És amikor hazajöttem, akkor még több ember körülvett, és ez furcsa volt, mert hogy nem mindig találtam szerintem a hangot.
Most nem csak erre gondolok, hanem az országban mi változott, szóval beszéltem olyannal, aki ugyancsak körülhajókázta a földet, pontosabban nem is a földet, inkább a mediterrán térséget, gyakorlatilag a tengeren él. És ő azt hiszem 6 év után jött haza. És kérdeztem, hogy mi az, ami meglepi, azt mondja, a mobiltelefonok. Ja. Soha ennyi mobiltelefont az életben nem láttam még, hogy ennyire elharapódzon. Szóval valami olyasmire gondolok.
Szavak, igen, voltak szavak, a szlengeket, igen, van egy húgom, 19 igen. éves, és ő megszokott egy-két új szóra. Most nem jut eszembe egy sem, nem gyakorlom ezt a... De vannak ezek a új fiatalos kifejezések, amiket én nem is értettem elsőre.
Ja, ma én is hallottam egyet egyéb iránt. Soha nem gondoltam volna, például, hogy a presszó gép automatát vastehénnek hívják. Na látja, tudok magának újat mondani, hogy én itt van vagyok.
Köszönöm szépen.
Igen.
De... Meg a zenék világos, hogy volt nagyon sok új zene. Uh-huh. Magyarországon nem változott. A három év, meg alapvetően Magyarország nem olyan, nem nagy változás, nincsek itt nagy változások szerintem. Tehát nagyjából utóbbi pár év, ugye 6 éve hagytam el Magyarországot, és azóta azért sokat vagyok itthon, meg nem mindegy. A lényeg az, hogy olyan nagyon nagy drasztikus változások nincsenek, és nem is látok, hogy lennének, mert hogy én úgy érzem, hogy nincs változás, ami nem baj, csak ugye a médiában sincs változás, ugyanaz van mindenhol körülbelül, a műsorokban sincs, a színházakban, ugye beszélünk a színházról, én nem voltam régen már színházba, teszem hozzá szerintem, nem is tudom, mikor voltam utoljára, tehát én nem is mondok színházba semmit. Lehet, hogy a húgommal voltam, igen, őt vele szoktam néha menni. Én úgyis szinte másnap, vagy egy hét után otthon éreztem magamat. Friss levegő az ugye rossz volt, mert ugye a tengeri levegő után városi levegő az egy kicsit nehéz volt nekem, hogy fú, de büdös van. Ugye egy hét után már megkezdtem megszokni, hogy büdös van. Ez volt egyedül, ami... meg ugye a Duna az kicsit koszos volt, és én Kalinával ott ringatoztam a Dunában, ugye szeptemberből decemberig, és néha ugye kicsit büdös volt, de ez egy nagy... ugye én ezt látom, ezt tapasztalom. A zaj az... első éjszaka nem nagyon tudtam aludni, mert annyira zajos volt.
Hát gondolom, kiáltó ellentéthez, igen, hogy igen. Felteszem, hogy az óceánon legalábbis volt, úgyhogy napokig a tengeren, semmi. És a tenger megszokott zajén kívül semmi.
Hát a hullám. Igen. A hullám, ahogy a víz csobog.
Igen.
Az meg egy kellemes relaxáció is. És az ágy, ugye én meg most is, a mostani hajómon egy 6,5 méteres kis műanyag hajó, ugye versenyhajó, 50 centivel hosszabb, mint Karina.
Ön nem a Karina már.
Nem, Felicity.
Igen.
Újabb női név.
Igen.
Maradt ugyanez a spártai, tehát mondjuk nincsen, az ágy az egy műanyag deszka, és én azon alszok egy műanyag lapon.
Állítólag a gerincnek nagyon jó.
Igen, hát állítólag. Csak azt akarom, hogy Karinán is nagyon egyszerű volt az ágy, és amikor Budapestre visszajöttem, 3 év karinai ugye ágy, egy kis polifon volt végül is, akkor egy ágyba ugye besüttettem, akkor úristen, az is kéményemetlen volt, tehát én kvázi le kellett feküdnöm a földre, vagy nem, mert hogy meg kellett szoknom, de hogy az ágy is egy ilyen. Uh-huh. Ugye most is ugye kezdek visszamenni egy kicsit ilyen egyszerűbb életre, de... Én hozzám, az én életemhez nagyon közel áll ez a egyszerű élet, meg a karina élet. Tehát én azt én nagyon szerettem. Én teljes kényelmetlenségével együtt én szerettem. Tehát utána ugye másfél évig egy ilyen luxushajón vitorláztam, hatalmas kontraszt. A kabinom nagyobb volt, mint karina, tehát ez kis túlzással. És voltak előnyei. De igazából karinán éreztem otthon magam, meg az volt hozzám közel. Ebben az volt az előny, hogy tényleg másokkal lehetett vitorlázni, hogy megosztani az élményt, amiről beszélgetünk, nem mindig egyedül. Én sem mindig egyedül vitorlázok, most is barátokkal vitorlázok, családokkal megkérnek. Tehát, hogy most is még Görögországban egy családdal vitorlázni, tehát, hogy námomra... hogy ne csak egyedül, mert szerintem az nem tesz jót senkinek, ha mindig egyedül van, az biztos. És most lesz például egy versenyem, ami 5000 km egyedül vitorlázás, Azúri szigetek és vissza Franciaország, az nekem úgy elég lesz szerintem, hogy 3-4 hét, és aztán megint emberekkel, csapattal vitorlázok. És ugye Karinával az volt a helyzet, hogy mindig, szinte mindig egyedül voltam. A hajón mindig egyedül voltam, és akkor egy halászhajón vagy egy másik nagyobb jakton dolgoztam, mint legénység, az mindig csak max. Egy hónap volt, tehát az ugye Fidzsin, azt szinte észre se vettem, hogy olyan rövid idő volt. Tehát ez így bennem volt, ez a Karina hangulat.
Úgy emlegeti Karinát, mint hogyha mit tudom én, a házastársáról, vagy az élettársáról beszélne.
Hát ma megyek le hozzá. Igen. Hallottam, hogy Siófokonban. Siófokonban kiállítva is kimegyek le, megnézni.
Mondja Áron, úgy elképzelem egyébként, ugye az utazóból indultunk ki, ezelőtt hozzávetőleg 35 perccel. Na most... Ugye az utazás együtt jár a mi civil fogalmaink szerint az útlevéllel. Magánál van ilyenkor útlevél, gondolom igen.
Van.
De úgy el tudom képzelni mondjuk, hogy befut egy szigetre, ahol mondjuk az áramszolgáltatást egy agregátor látja el, ott kötve hiszem, hogy az útlevelét kérnék először.
Igen. Vannak olyan országok, ahol tényleg nagyon lazák. Főleg a kis szigeteken, tehát, hogy volt olyan élményem, például Vanuatu szigetcsoporton, hogy akivel beléptem az országba, az egyik hivatalnokkal, utána egész este ilyen káva italt kellett innom vele, meg a barátaival, ilyen fiatal volt, mint én, ilyen 20-as, 30-as, és mondta, hogy ezzel a hajóval jöttél, jönnöd kell. Ugye beszélnek általában angolul, angol gyarmat volt. És akkor, tehát, hogy a maga a hivatalnokok, már az elsők, akikkel találkozok, már azok általában Karinával voltam, annyira barátságosak voltak, hogy volt, akinél aludtam. Volt, aki meghívott magához a Thursday Island, Ausztrália, meghívott magához, hogy ott legyek ott, mert ott kényelmesebb, és elvitt mindenféle ilyen buliba, vagy megmutatni a szigetet, tehát... Amikor ugye az útlevelet megmutattam, és hajót, akkor ez volt a reakció. Az útlevel, amikor hazajöttem, tele volt. Tehát újat kellett csináltatnom. És ami bosszantó, csak így mondom, hogy kis szigeteken, mondjuk ingáztam két sziget között. És mindig pecsételtek. És
hát akkor nem csodálom, hogy tele lett az útlevele.
És tele lett. Persze, megvan emlékben. Tehát az útlevél az, amikor tényleg valakinek megmutattam, az a kék útlevél volt még annó, hát az teljesen tele volt, teljesen elkopott, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon érdekes
volt. Soha nem gondoltál, hogy mi van akkor, ha beleesik a tengerbe?
Hát volt eset, hogy... elvesztettem, vagy kiraboltak, mindegy, hogy mi történt, egy-két iratom eltűnt.
Hát bocsásson meg, nekem egyáltalán nem lenne mindegy, hogy elvesztek valamit, vagy kirabolnak.
A Kanári-szigeteken voltam, és egy este, voltam egy ilyen étterem, és amikor mentem el, vagy egy ilyen kávézóba internetes, és mentem el, már nem volt meg utána egy pár órával, tehát a lényeg az, hogy akkor elveszett egy-két irat, de általában...
Ellopták, vagy elveszett? Ez egy örök kérdés marad?
Nem tudom. Tehát a könyvemben azt hiszem úgy írtam, hogy ellopták. igazából bejelentettem, hogy ellopott, vagy eltűnt volt a rendőrségen, de a lényeg az csak, hogy nagyon sok minden pótolható, ezt akartam mondani. Útlevelem nem volt ott szerencsére, de hogy sok minden pótolható, ugye például, de hát útlevél nélkül azért nehéz lenne, tehát az az egyik legfontosabb.
Mondja, meddig lehet ezt csinálni? Gondolkodott ezen? Hogy ez egy életforma is. És nyilván nem én vagyok az első, aki felteszem, hogy rendben van Áron, most még a 30-as évei elején. De hát mégis valamiből meg kell majd élnie, gondolom akár családot akar alapítani, hát ez az életrendje. Meddig lehet ezt csinálni, mit gondol?
Hát a tervek alapvetően azok, hogy idén és jövőre végig versenyzek ezzel a kis hajóval, tehát
nem idén,
ez a Felicity nevezik, a 6,5 méteres.
Neki is üdvözletem, ha átadnám.
Jó, igen? Átadom. Ugye jövő lesz a nagy versenyem, tehát erre készülök, és utána
nagy verseny?
Egy atlanti után átkelő szólóverseny. Tehát ugye mondjuk én azt gondolom, hogy Fanándor óta nem volt ilyen versenyző, és emiatt ugye azért gondolom, hogy szponzoráció nem reménytelen. De hát, és utána 2013 végén, 2014-ben lesz egy döntés, hogy merre tovább.
Amit saját magával kell megbeszélnie?
Hát nem tudom, hogy kivel kell megbeszélnem. Hát alapvetően a saját életem, ez saját magammal kell.
Ezért mondom.
Igen, de hát aki mindenféle tanácsot azért kapok szerintem majd. A baj az, hogy a probléma az, hogy a vitorlázás az egy nagyon jó dolog. Meg a utazgatás is egy nagyon jó dolog. És nehéz ezt abba hagyni, de viszont ha az ember talál egy másik nagyon jó dolgot, ami esetleg még jobb is, vagy esetleg más célt, ami értelmes és előre visz, és úgy érzi, hogy nem csak neki jó, mert néha az a problémám, hogy úgy érzem, hogy amit én csinálok, az nekem jó, de nem adok semmit a világnak, és ez nem jó. Tehát ha az ember talál valamit, ami ismét egy nagy szerelem tud lenni a vitorlázáson.
Kereste egyáltalán? Mert hiszen mondjuk a 3 esztendő alatt a tengeren azért volt ideje éppen filozófiálni.
Hát még mostanában is van, tehát általában van időm, a Bibliát olvasgatom és filozófálok, tehát ez a tevékenységi kör, de minél többet gondolkozik az ember, annál csak több kérdés, és nem mi, ha vannak persze gondolatok, az ember leírja és gondolkozik, és de valahogy még nincs meg a válasz erre. Én azt gondolom, néha azt mondom magamnak, hogy én ugye vitorlázáshoz értek. Mérnöknek nem vagyok olyan rossz, nem vagyok olyan jó, olyan közepes lehetek, viszont a vitorlázáshoz tényleg értek, van tapasztalatom is, hogy azt kell csinálni szerintem az embernek, amiben jó, amiben a legjobb.
Na várjál, azért a mérnöki hivatást, ami illeti, az alatt a 3 év alatt is, amíg oda volt, azért a szakma sokat fejlődött, változott, nem?
Persze, természetesen, tehát ez...
És ahogy telnek az évek, egyre inkább távolodik.
Persze, ez így van. Tehát ez így van. Akkor... Mindegy, akkor jó. A pont az, hogy én a vitorlázáshoz értek, vagy abban jó vagyok, és hogy ha az ember valamiben jó, akkor tényleg abba kell dolgozni, abba kell valamit tennie. De hát, ugye vitorlás, oktatás, amit csináltam egyetem alatt, az is egy szép dolog, oktatni, tanítani az embereket, vitorlázni, ugye biztonságosan, átadni a tapasztalatomat, és megkedveltetni, megszeretetni, ugye az a lényeg, hogy szeretettel csinálják, amit csinálnak, és ez egyfajta kikapcsolódás, ami feltölti az embert, ugye a hétvégén mondjuk, a hétvégi vitorlázás a hétköznapi életre, vagy munkára. Tehát ez egy abszolút szerintem egy nagyon jó hobbi.
De hát mondjuk és sokkal jobban szép. Tudná ezt művelni, ha mondjuk Horvátország, akár csak Horvátországban élne, de mondhatnám Hollandiát, tehát egy olyan országot, aminek tengere van.
Igen, ez a probléma. Tehát erre mindig rájövök utána, hogy Magyarországon nincs tenger. Amikor én itt voltam például 2010-ben, egy egyesületet nagyon sok vitorlás tábort szerveztük, volt gyerektábor is. Például ez is nekem nagyon jó volt, hogy gyerekekkel vitorlázni egy hetet. Ez is kicsit feltöltött, hogy nem csak. De hát én nagyon mindig nyitott vagyok, és ilyesmi. Tehát azért Horváth Adria nincs olyan messze. Az még az a távolság, ami kocsival 6 óra, nem annyira drága, mert hogy le lehet menni kocsival. Igen, tehát Én azt gondolom, hogy a következő egy-két évnek a tapasztalata, hogy én amit kapok ott Lorientban, Franciaországban, minket a verseny vitolázó környezetben, a profi vitolázók, a legjobb vitolázók a világon ott vannak, ahol én vagyok, és tőlük tanulok. Tehát nagyon nagy lehetősége számomra.
Hogy ott vagyok? Most itt tetszik lenni.
Hát ott voltam most 3 hónapot, és oda megyek vissza, úgyhogy csak egy rövid munka miatt vagyok itt. Tehát az egy olyan környezet számomra, mint vitorlázó, ott lehet a legtöbbet tanulni. Az én, ugye én szóló vitorlázó vagyok, óceáni, tehát a monohó, tehát egy testű főleg. És ugye odaérkezett meg most egy nagy verseny, a Wolf Ocean rész is, tehát a legnagyobb verseny, vagy ilyen sailing tímek, vitorlás csapatok ott vannak. Tehát egy nagyon inspiráló a környezet. Ugye én ott vagyok szponzor nélkül csóró magyarként, de hát, hogy is mondjam, tehát nagyon... És szerintem az következő egy-két évben ez be tudok tanulni, tehát én számomra hát fontos a tanulás.
Ember nem lesz, aki azt mondja, hogy Áron, vedd elő a mérnöki diplomádat, az a hosszú távú biztos.
Jó, hogy a biztos. Igen, hát én úgy másképp látom a világot kicsit. Számomra a biztos, meg az, hogy biztonság, az nem annyira fontos. Még fiatal vagyok. Én azt gondolom, hogy például vannak tervek, hogy komolyan vitorlás utak még.
Egyenesben vagyunk. Azt mondta ezelőtt hozzávetőleg 15 perccel, hogy de ezzel nem adok a világnak semmit. Igen. Akkor ezek szerint magának ez fontos, hogy adjon is valamit a világnak. Mit fog? Mit fog adni a világnak?
Hát igen, ez egy probléma. De hát én azt gondolom, ha már felteszi az ember ezt a kérdést, meg van egy ilyen igény, belső igény, hogy szeretnék valamit adni. Ugye megírtam például a könyvemet, a békétés szelet. Én azt gondolom, hogy ez már valami volt, tehát nem megtartottam magamnak, hanem minél hamarabb, ugye a márciusban, amikor ugye senki nem vesz könyvet, megjelent a könyvem, tehát nem karácsonyra, de én azt gondolom, hogyha van egy belső igényem, hogy adni, hogy csinálni valamit, az már jó. És ha éppen ez szerint nézem a világot, akkor talán ez már segíthet. Tehát világos, hogy most lehet, hogyha vannak jó ötletei esetleg önnek, akkor meghallgatom, de én azt gondolom, hogy sok emberben nincs is ilyen vágy, hogy adni a világnak. Tehát ez már szerintem, hogy egy lépcsővel följebb vagyok, mint sok ember, de nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy az üzenete a Karinával, például a karinás vitorlázással, ugye, hogy megcsináltam ezt a földkerülést, és voltak rejtett üzenetek benne. Szerintem ez is már volt valami, ami bizonyos emberekig eljuthatott.
Ezzel függ össze, hogy ami egy kicsit meg is lepett. Manapság ugye már mi sem természetesebb, mint hogy megnéztem a honlapját, és döbbenten vettem észre, hogy milyen hihetetlen, egészen döbbenetes mennyiségű média megjelenése volt, illetve, hogy a legkisebb faluba is elment, ha hívták. Miért?
Igen, meg ingyen is. Ez a még furcsább. ami igazából furcsa. Még börtönben is voltam. Ugye ez volt a... Én azt gondolom, hogy ahova hívnak, oda el kell menni. Tehát ez még tiszteltetés, hogy valaki gondolnak rám, hogy én egy érdekes ember vagyok, egy érdekes beszélgetés lehet, ugye utazásról, arról, hogy az életet én hogyan élem egyszerűen, vagy nem, hogy mennyire unalmas a halat enni egy hónapon keresztül, vagy ugye én vallásos vagyok, vagy nem, ugye, mert ez is egy sarkalatos pont, ugye, hogy én Bibliát olvasok, és nem vagyok ateista, mondjuk. Ugye a vitorlázók nagy része hisz valamiben, a természetben, Istenben, hogy nem csak materiálban, ugye, mert hát sokszor az a helyzet, hogy a viharban, a reménytelen helyzetben ugye az ember mit csinál, térdre imára, vagy ugye ez, és hát Karinával ugye voltak ilyen helyzetek. És amikor elmegyek ilyen faluba, akkor általában úgy szintén többet kapok, mint amit adok általában. Tehát, mert hogy általában nagy szeretettel fogadnak volt, hogy ugye szállást is biztosítottak, hogy ne kelljen későn este visszautaznom. Erdélyben is többször hívtak, ugye. Ott aztán még jobban elkényeztettek, ugye. Felvidéken is voltam több helyen. Voltam olyan messze Balatontól, meg a víztől, nem is tudom már milyen kis nagy alföldön, egy olyan fluban. Furcsa volt, hogy mesélni a tengerről, vagy az óceánról, mert... És hát volt olyan előadás, hogy csak 5-en voltak. meg volt olyan is, hogy a 130-as előadás tele volt, és pócékeket kellett hozni, meg mit tudni, tehát hogy az is előfordul, hogy öt embernek mesél az ember, abban is van szépség szerintem, mert akkor sokkal barátibb. Tehát akkor aztán tényleg közvetlenebb az ember, és én azt gondolom, hogy én egy teljesen más ember vagyok, mint akikkel ők találkoznak, meg egy érdekes világot mutattam be, ugye a kis szigeteken az élmények, meg amit ugye milyen ételeket esznek, hogyan készítik el. Tehát egy csomó olyan aspektus van, ami a mindennapokban ugye érdekes lehet az embereknek. Talán ezért hívtak el.
Hát nézze, egészen biztos vagyok benne, hogy öt embernél többen hallgatták. Úgyhogy köszönöm, hogy elmondta nekik.
Én is köszönöm a meghívást.
Méder Áron történeteit hallották.
Történetem. Történelem.